Emlékkonferenciát rendeztek Bódi Mária Magdolna örökségéről 2024 áprilisában Veszprémben. A következő percekben Tóth Krisztina vatikáni levéltári delegátus előadását hallhatják a vértanú munkáslány szent életű kortársairól.
Excellenciás érsek úr, tisztelt kollégák, kedves érdeklődők! Ahogy Ferenc pápa 2023. május 3-ai általános kihallgatáson fogalmazott, a magyarok hitét tűzben próbálták meg. Különösen igaz ez a 20. századra, ahol számos püspököt, papot, szerzetest és világi hívőt ért üldöztetés a hitéért, mind a nácizmus, mind pedig a kommunizmus alatt. Utóbbi ideológia közel 40 évig határozta meg hazánk sorsának alakulását. Azonban akadtak szép számmal ezekben a nehéz időkben is olyanok, akik bátran megvallották hitüket, nem vesztették el Istenben a reményüket, és saját helyzetükben mindent megtettek a rájuk bízott lelkekért, illetve saját szűkebb, tágabb környezetükben példával jártak elő. Közülük szeretnék előadásomban olyanokat bemutatni, akiket Bódi Mária Magdolna kortársaként már a boldogok sorába tisztelhetünk, olyanokat, akik már tiszteletre méltóak, illetve akiknek kanonizációs eljárása megindult. Rámutatva, amennyiből erről információval rendelkezünk, hogy kik voltak azok, akiket Bódi maga is tisztelt és ismert. Előadásomban a már létező szakirodalomból indulok ki, amelyet a vatikáni apostoli levéltárból, illetve a pápai államtitkárság történeti levéltárából vett egy-egy vatikáni levéltári forrással egészítek ki. Arra koncentrálok, ami egy-egy szentéleti kortársnál karakterisztikus jellemvonás volt, és ami mondjuk szerepet játszhatott kanonizációjában. Elsősorban magyar kortársakról fogok megemlékezni, azonban mielőtt ezt megtenném, fontosnak tartom megemlíteni, hogy Galambos Miklós zalaegerszegi plébános Magdit a magyar Goretti Máriának nevezte. Az olasz Goretti Mária 1902-ben mindössze 12 évesen halt vértanú halált az erkölcs védelmében, inkább meghalt, minthogy súlyos bűnkövessen el. Gyilkosának megbocsátott, és azt ígérte, az égben is imádkozni fog a megtéréséért. Galambos 1953 és 1955 között írta meg, és állította párhuzamba a két életrajzot. Magdiét, akit személyesen korábban nem ismert, az őt még ismerő kortársak, szülei, testvérei, munkatársai beszámolói alapján. Munkája akkor kéziratban maradt, érthető okokból. Könyvében számos hasonló vonást vél felfedezni Magdi és Mária életében. Ebből olvasható egy pár idézet ezen a dián. Például Magdi a kis Szent Goretti Mária magyar mása. Rövid pályafutása a tevékeny szeretett hős költeménye. Halála méltó életéhez, meghalt, mert szerette az erényt és utálta a bűnt. Maga az élet hősi feláldozására vonatkozó készség azonban Isten közvetlen ajándéka volt a szívében, melyet épp oly természetesen vett, mint egykora kis Goretti Mária. Akkor egy másik idézet, dolgozó proletárok gyermeke abban a világban, amelyet lángba borít a munkajogainak követelése. Az alázatosság hőse akkor, amikor minden engedelmesség rabszolgaságnak tűnik. A szent tisztaság vértanúja, amikor az erény kimenőben van a divatból. A továbbiakban a kortársak közül azokat a magyar személyeket gyűjtöttem össze, akiket már boldoggá avattak, illetve azokat, akiknek már elindult a kanonizációs eljárása, tehát boldoggáavatása folyamatban van. A könnyebb áttekinthetőség kedvéért célszerűnek tartottam készíteni róluk egy táblázatot. Én 10 olyan személyt találtam, akiket már a boldogok sorában tisztelhetünk, és további 23 személyt, akiknél a kánoni eljárás folyamatban van. Felteszem, hogy ennél még több is lehet jelenleg. Közülük 18-an hartak erőszakos halált, tehát ők a klasszikus értelemben vett vörös vértanúk, míg a többiek közül sokan fehér vértanúk, akik nagyon sokat szenvedtek hitükért. Minden szentéletű személy életének részletes ismertetésére most nincs módom. Így egyet-egyet szeretnék kiemelni közülük. Bemutatásuknál alapvetően kronológiai sorrendet követtem, amelyet helyenként megbontottam logikai kapcsolódási pontok kedvéért, kihegyezve a Bódi Mária Magdolnával kapcsolatos kapcsolódási pontokra. Az első, akiről tudjuk, hogy Bódi Magdi kortársa volt, igen, és példaképnek tekintette, az 1933-ben elhunyt Bogner Mária Margit volt. Ő Torontál megyében született 1905-ben. 9 évesen súlyos betegség támadta meg, aminek következtében 10 hónapig nem tudott felkelni az ágyból, majd 7 éven keresztül gép segítségével tudott csak járni. Ezt követően jobb lába egész életére merev maradt. Sorsát türelemmel, mondhatni, jókedélyűen viselte. Egy ideig egészségi állapota miatt nem léphetett szerzetbe. Nagy hatással volt rá az 1925-ben szentté avatott Liziói Teréz életrajza. Lelki életének középpontjába az eukarisztikus Krisztust helyezte. 1926-ban örökös tisztaságot fogadott, és kötelezte magát, hogy utolsó leheletéig küzdeni fog a tökéletességért, azaz mindenben azt teszi, ami Jézusnak jobban tetszik. 1927-ben a Thunfeldi vizitációs nővérek zárdájának lett lakója, 28-ban öltözött be, majd még ugyanabban az évben Érdre indult az első Magyarország vizitációs zárda alapítására. 32-ben tett örök fogadalmat, ami után körülbelül egy évig tartó hosszas tüdőbetegségben 33-ban hunyt el. Szenvedéseit türelemmel viselte. Az ő boldoggá avatására az első lépéseket spányi püspök már 1937-ben megtette, így láthatjuk ezt 1938-ban Pacelli bíboros az eukarisztikus kongresszus megnyitó beszédében, így emlékezhetett meg róla. És milyen nagy örömmel csatlakozunk a Székesfehérvári Egyházmegye Jámbor reményéhez, amely felmagasztalását óhajtja egy nagyon tiszta léleknek, Bogner Mária Margitnak, Isten szolgáló leányának, akit éppen napjainkban az eukarisztikus buzgóság vezetett fel a szentség magaslatára. Magdi ebben is követte, hiszen napi áldozó volt. Ahogy Galambos Miklós és egyébként Orosz István is fogalmazott, Bódi és barátnőjének, egy egyetemi tanárlányának ideáljaik nem a tudósok és művészek, hanem a szűzanya, Szent József, Kis Szent Teréz, Loyolai Szent Ignác, a harcos szent és Bogner Margit voltak. Bódi Magdi, Bogner Mária Margit életrajzát az új fűszvőgyártelebi plébános révén ismerte meg, aki lelki olvasmányokkal látta el a fiatalokat. Galambos, Bódi és Bogner közötti párhuzamot erősítendő Magdit fűszfő angyalának nevezte, míg Csávosi Elemér Bogner Mária Margit lelki atya Bognert Érd angyalaként jellemezte. A következő dián pedig Mester Mária Margit, igen, most látható, akinek boldoggá avatása folyamatban van, egy darabig jelöltként szintén Bogner Margit Máriával, az Unum Társaság későbbi megalapítójával lakott egy szobában Érdem. Később mester a kommunizmusban, illegalitásban is szervezte a társaságot, hirdetve a lelki ökumenizmust, és hogy a szeretet átöleli az egész világot. 5 év börtönre ítélték, 1961-ben hunyt el. Szintén Bódi Mária Magdolna kortársa volt, az 1935-ben elhunyt Kaszap István. Aki jezsuita szerzetesnek készült, azonban 1934-ben, amikor újonc idejét töltötte, vírusos fertőzést kapott. Szenvedését elfogadta, felajánlotta Istennek. Amikor kivetették gennyes manduláit, torkában daganat keletkezett. Gégemetszés kellett rajta végrehajtani. Papot kért, de mire odaért, már eszméletlen volt. Ágya mellett megtalálták rövid levelét a szüleinek, Isten veletek, odafönn találkozunk. Ne sírjatok, mennyei születésnap ez. A jó Isten áldjon meg benneteket. Élet szentségének híre hamar elterjedt. Endrődi László 1936-ban írta meg életrajzát, és az ima meghallgatásokat is beleírta, és később többször újra kiadta és bővítette. Számos helyen írtak róla korabeli újságok is. Köztük, mint látjuk, a Veszprémi Hírlap. Tehát így bizonyára Bódi Mária Magdolna is olvasott róla, és tisztelhette. Közel 10 évvel később halt vértanú halált Salkaházi Sára, szociális testvér, akivel kapcsolatban nem tudjuk, hogy Magdi ismerte, csak feltételezhető, hiszen ő munkáslány volt, és Salkaházi Sára szociális testvér 41-től a Dolgozó Lányok és Nők Országos Szövetségét vezette. Tevékenységüket 1941-ben Salkaházi Sára a következőképpen jellemezte. Azon fáradozunk, hogy a magyar munkás családok a nemzetnek és az országnak öntudatos tényezői legyenek. Magyarok vagyunk, magyarságunkat a legegyszerűbb hétköznapi munkákban is meg akarjuk vallani. Azzal a tudattal és bizonyossággal dolgozunk, hogy a legcsekélyebb, de becsületesen és lelkiismeretesen végzett munka is országépítés. Nem gyűlölöttel, nem a munkaadók és munkavállalók közé éketveréssel, a társadalmi osztályok közé mély árkok húzásával tesszük, hanem az igazságosság talaján állva, békés eszközökkel, megértést kérve, méltánylást keresve. 43. szeptember végén Salkaházi Sára felajánlotta életét Slachta Margit általános főnöknő és Rónai Paula a magyar kerület főnöknője előtt a budapesti Anyaház Szentlélek kápolnájába, arra az esetre, ha üldözés érné a társaságot és a testvéreket. Az üldözötteket nem csak szavaival segítette, hanem tetteivel is. Számos zsidó menekültet fogadott be a szövetség házaiba. 1944. október 29-én vette saját kezelésbe a Bokréta utca 3 szám alatti otthont, innen hurcolták el a nyilasok. Tehát például itt is olvasható az emléktábla, ezek saját fényképek, és már egy külön templom is van, Boldog Salkaházi Sára templom. 1944. október 29-én vette saját kezelésbe, tehát ezt az otthon, december 27-én hurcolták el a nyilasok. Aznap Jósvai Hedvig testvérrel tért haza, amikor látta, hogy körbevették az otthont. Hát elmenekülhetett volna, de felelős vezetőként nem ezt az utat választotta. A nyilasok mindenkit igazoltattak, és aki nem tudta hitelt érdemlően bizonyítani származását, magukkal hurcolták. Velük együtt Bernovics Vilma hitoktatót és Salkaházi Sárát is. Az elhurcoltak soha többé nem tértek vissza. Az 1967-es zuglói nyilasperben az egyik vádlott számolt belóra, hogy egy alacsony, sötét hajú nő, akit több zsidó származásúval együtt a fővámnál a Dunába lőttek, a kivégzés előtt letérdelt és széles mozdulattal keresztet vetett. A nővérek Salkaházi Sárára ismertek benne. Bódi Magdihoz hasonló időpontban 45 húsvét hétfőn került sor Apor Vilmos győri püspök vértanúságára, aki életét adta a női becsület védelmében a rábízottakért. Erről fennmaradt egy francia nyelvű, anonim, összegző dokumentum a pápai államtitkárság történeti levéltárában, ami alapját jelentette halála után 6, illetve 10 évvel a L'Osservatore Romanóban róla megjelent cikkeknek. Ebből szeretnék röviden idézni az előbbiből. Nagyszerdán délben az oroszok elfoglalták a Rába jobb partján fekvő negyedet, ahol a püspökvár is állt, amelyet óvóhelyként használtak, és ahol mintegy 300 nő és gyermek talált menedéket. A püspök a bejáratnál őrködött. Nagypéntek estig nem pihent. Az oroszok viselkedése eltérő volt. Egyesek letérdeltek a püspök előtt, és megcsókolták a gyűrűjét. Mások fegyverek keresése ürügyén átkutatták a rajta lévő ruhát. Megint mások pedig kis csoportokba éjjelente begyűjtötték az órákat, és hangoskodva bort kértek. A nagypéntek estéje volt a legtragikusabb. Éppen vacsoraidő volt, amikor egy csapatrészek katona berontott, és 5 lányt arra utasított, hogy menjenek velük krumplit pucolni. A püspök megpróbálta rávenni őket, hogy a férfiakat vagy az öregasszonyokat vigyék krumplipucolás céljára, de hiába. Amikor egyik fiatal lány kiabálása hangzott, a püspök sietett megmenteni. De 3 helyen golyó találta el, a homlokán, alkarján és a hasán. A katonák ezt követően megijedve elmenekültek, a lányok pedig megmenekültek. A püspök többek között a következőket mondta. Hálás vagyok az Úrnak, aki jó nagy pénteket adott nekem. Ezt egyébként maga a cikk is, ami megjelent a L'Osservatore Romanóban idézi. A kórházban megműtötték, nem panaszkodott, támadóinak megbocsátott, szenvedését híveiért ajánlotta, azonban húsvét hétfőn elhunyt. A vértanú püspök élő kultuszát mutatja, hogy 10 évvel halála után Rómában szentmisét tartottak az emlékére. Ennek meghívóját is megtaláljuk a vatikáni források között. A meghívó és újságcikkek mellett több feljegyzést is találunk. Köztük 1951. január 20-ait, hogy hamarosan elkezdődik 2 akkoriban elhunyt püspök, Tóth Tihamér és Apor Vilmos boldoggá avatása. Tehát annak kapcsán a kánoni vizsgálat. Előbbié, tehát Tóth Tihamér püspöki azonban valahol elakadt. Tóth Tihamérről, aki mindössze 2 hónapig volt 39-ben veszprémi püspök, viszont mindenképpen fontosnak tartom megemlékezni, ugyanis Magdi rendszeresen olvasta a könyveit. Tisztelte személyét. Ezt Orosz Temesi és Galambos leírása is megerősíti. Visszaemlékezések szerint, ha egy fiú érdeklődött iránta, akkor Magdi a kezébe adta Tóth Tihamérnek az egyik ifjúsági könyvét. És arra kérte, hogy hát az ő kedvéért olvassa el. Ha nem olvasta el, akkor többet nem beszélgetett vele. Ha pedig elolvasta, akkor csak erről a könyvről lehetett vele beszélni. Ahogy Orosz fogalmazott, próbálta őket megnevelni, hogy valami hasznuk legyen a reá pazarolt időből. Hát nyilvánvalóan nem szeretett volna másról beszélgetni a fiúkkal, és akkor ez volt a módszer, hogy lehet elkerülni. Igen. A kommunizmus a vallást a nép ópiumának tartotta. Lépésről lépésre szerette volna megsemmisíteni azt, melynek részeként koncepciós perekkel próbálták meg az egyház és képviselői közéleti jelentőségét, hitelét aláásni. Sok papész szerzetes, de a hitéhez hű világi hívő halt bele a börtönben a kínzásokba, ítélték őket halálra, Szovjetunióba munkatáborra, de előfordult olyan eset is, hogy véletlen baleset történt velük, vagy gyilkosság áldozatai lettek. A továbbiakban két Magdihoz is kötődő személy, egy vörös és egy fehér vértanút emelek ki. A vörös vértanunk itt most Meszlényi Zoltán, aki 1939. június 29-én azt a fűszfőgyártelepi templomot felszentelte, ahol Bódi Mária Magdolna rendszeresen misére járt, illetve ahol oltári szentséghez járult. Így feltehetően ők is találkoztak, de nincs megerősítő forrásunk erre vonatkozóan. Meszlényi Zoltán 17-től az esztergomi érseki hivatalban különféle tisztségekben szolgált. 37-ben, amikor az esztergomi érsek Serédi Justinián szeretett volna maga mellé segédpüspököt, akkor őt ajánlotta a szentszéknek. A nuncius tehát tájékozódott, 1937 májusában már tudott a primás szándékáról, aki akkor Rómába készült a következő évi eukarisztikus kongresszus előkészítésére, a 38-as eukarisztikus kongresszus. A nuncius úgy vélte, hogy Meszlényi jó elveket vall, intelligens, jámbor, gyors az ügyek intézésében és jó adminisztrátor. Igaz, hosszú ideje betegeskedett, de most jó egészségnek örvend. Sőt, ahogy hallom, az orvosok szerint teljesen meggyógyult. 45 éves. Mindazonáltal egy egész kis hibájáról is megemlékezett, mindazok, akik ismerik, megjegyzik, hogy meglehetősen szigorú jelleme van, amiért nem sok szimpátiát tudott kiváltani. Hát igazán ezt az egy dolgot írja csak a számlájára. Tulajdonságai alapján maximálisan alkalmasnak tartotta a feladatra, amely meglátását alátámasztotta Breyer Győri püspök véleménye is. Mindszenty József esztergomi érsek letartóztatása után az egyházmegye ügyeit érseki helynökként kézbevevő kanonok Drahos János 1950-ben elhunyt. Ezután június 17-én Meszlényit választották káptalani helynöknek, mivel a káptalan nem volt hajlandó megválasztani az állam által támogatott Beresztóczi Miklóst. A kommunista hatalom nem tudta megbocsátani, hogy a káptalan nem az ő szándéka szerint cselekedett. Így 12 nappal mindössze a beiktatása után, 1950. június 29-én elhurcolták esztergomi lakásáról. A kistarcsai internálótáborba került, ahol a többi rabtól elkülönítve magánzárkába őrizték és kínozták, ítélet nélkül tartották fogva. Halálának körülményeiről nem tudni semmi biztosat. Feltételezhető, hogy az elszenvedett megpróbáltatások és az orvosi ellátás hiánya miatt hunyt el. Végül pedig említsünk meg egy olyan fehér vértanút is, akinek személye szorosan kötődik Veszprémhez, és akit Bódi Mária Magdolna is tisztelt, és akivel, mint hallhattuk már most is az egyik előadás során, feltehetően személyesen találkozott. E kérdéssel Varga Tibor László foglalkozott. Megállapítása szerint valószínűsíthető, hogy 44. szeptember 8-án, amikor Mindszenty fűszfőgyártelepen reggel 7 órakor a szentmisét tartotta, vagy már ez eljelen volt, vagy majd utána a gyártelep igazgatójával, amikor tárgyalt és fogadta a tisztviselőket, munkások küldötteit, ifjúsági egyesületeket, akkor Bódi Máriával is találkozhatott. Utóbbi belső indítatásból rendszeresen imádkozott a Veszprémi Egyházmegye főpásztoraiért. 1944 adventjének negyedik hetében pedig a fűszfőgyártelepi káplám Temesi atya közbenjárását kérte Mindszentinél Bódi, aki ekkor már a nyilasok fogságában volt, hogy az éjféli misét meg lehessen tartani litéren, kaphasson kisegítő lelkész Veszprémből. A közbenjárást siker koronázta. A veszprémi püspök, majd herceg primás és esztergomi érsek Mincenti személye kétségtelenül a fehér vértanúk sorába illeszkedik. A svájci nuncius jelentése nyomán 1952. július 17-én készült részletes államtitkársági feljegyzésből, börtön körülményeiről is egy kicsit tájékozódhatunk. 1949. júliusától a primás állapota látványosan romlott. Szeptemberben ismét Basedov korban kezdett el szenvedni, amivel 36-ban operálták. Szívfájdalomról és orvosi kezelés hiányáról is panaszkodott édesanyjának. Úgy tűnt, hogy a kormány azt szerette volna, ha mielőbb meghal a rácsok mögött. Később Grősz József kalocsai érsek és a püspöki kar akkori elnöke megpróbált közbenjárni érte, és édesanyja felajánlotta az orvosi költségek fedezését. 49 őszétől 50 májusáig semmi biztosat nem lehetett róla tudni. Júniusban látogathatta meg újra édesanyja a váci börtönben, ahova máshonnan szállították át. Ezt követően novemberben már azt közölte Mincenti édesanyjával, hogy nem szükségesek a meleg halmik, mert fűtött szobában alszik, és állítólag naponta misészhet. Ez viszont nem volt mindig így. Az Andrássy út 60-ban letartóztatása után rendre akadályozták a szentmise bemutatásában, megtörése részeként. Hegedűs András megállapítása szerint vélhetően ekkor került sor Pió atyával misztikus találkozására, aki ostját és bort hozott neki, és segített a szentmise áldozat bemutatásában. Mincenti erről egy újságírónak később így nyilatkozott, nem megerősítve, sem cáfolva a történteket, Pió atya természetfeletti módon mindig segített engem mindazokban a nagy szenvedésekben, amelyeket az Úrért és népemért el kellett viselnem. Az Úrért és népemért. Összegezve tehát, Bódi Mária Magdolnának számos olyan kortársa volt, akiknek az életszentsége ő magának is például szolgálhatott, minnyájan más-más helyen és módon, de híven szolgálták Istent és embertársaikat, felajánlották szenvedéseiket másokért, sőt, a nemzeti szocialista és kommunista egyházüldözés alatt sokan üldözést szenvedtek, illetve életüket adták hitükért, ezáltal példát mutatva számunkra is, hogy szembe tudjunk nézni a 21. század kihívásaival. A 20. század különösen gazdag magyar boldogokban, és örvendetes, hogy még ennél is több azoknak az eseteknek a száma, ahol a kanonizációs eljárás már elindult. Reményeink szerint Bódi Mária Magdolnával együtt mielőbb minél többüket hivatalosan is a boldogok, illetve a boldogok esetében a szentek sorában tisztelhetjük. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket!
Emlékkonferenciát rendeztek Bódi Mária Magdolna örökségéről 2024. áprilisában Veszprémben. Az elmúlt percekben Tóth Krisztina vatikáni levéltári delegátus előadását hallották a vértanú munkásány szent életű kortársairól. A konferencia anyaga szerda reggel 8:30-tól folytatódik.